Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
A pápa fogadta az Olasz Gyermekorvosok Szövetségét, segítsék elő a gyógyítás lehetőségét mindenki számára.
A Szentatya fogadta a máltai elnökasszonyt.
A Világegyház 9 új boldoggal és 5 tiszteletreméltó személlyel gazdagodik. Köztük van a 7 román görög katolikus vértanú püspök.
Ferenc pápa nem fogadta el Barberen bíboros lemondását.
Az élet és szabadulás istene. Martos Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. A pápa a gyermekorvosokhoz. A küldetés váljon keresztény tanúságtétellé. Ferenc pápa csütörtökön fogadta az Olasz Gyermekorvosok Szövetségének 20 képviselőjét a szervezet alapításának 40. évfordulója alkalmából. Előre elkészített beszédét félretéve kötetlen szavakkal szólt a jelenlévőkhöz. Most írott beszédét ismertetjük. Egy olyan korban, amikor nem egyenlő módon fér hozzá mindenki a kezelésekhez, legyetek a szolidáris és befogadó egészségügy előmozdítói. A kis betegeknek feltétel nélküli odaadásra van szükségük, amelyet elkísér a mosoly, amely szükséges ahhoz, hogy bátorságot és bizalmat adjon nekik. Ezt az utat jelölte ki a pápa az Olasz Gyermekorvosok Szövetségének előre elkészített beszédében. Ez a szakszervezet támogatja és védi több mint 5500 olasz gyermekorvos munkáját 40 éves tapasztalattal, és 20 éve tudományos társaságként is működik, mert képzést és kutatást is végez. A pápa emlékeztetett, hogy munkájukat küldetésként megélve keresztény tanúságtételt valósítanak meg. A szövetség hozzájárult, hogy létrejöjjön a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, és számtalan kezdeményezést valósított meg az állampolgároknak biztosított szolgáltatások javítása terén, semleges félként az érintett szereplők között. Korunkban, amikor a technológiai és a társadalmi fejlődés egyre erősebb hatást gyakorol a test természetes működésére, sürgetően szükség van komoly egészségre nevelő programokra és olyan életstílusokra, amelyek tiszteletben tartják a szervezetet annak érdekében, hogy a fejlődés ne legyen kárára a személynek, hangsúlyozta a pápa. Felhívta a figyelmet, hogy manapság egyre gyakrabban a megelőzés és a kezelés azok számára elérhető, akik bizonyos életszínvonalon élnek, tehát megengedhetik maguknak. Ez az egyenlőtlenség ne csatlakozzon ahhoz a számos más problémához, amely a leggyengébbeket sújtja, hanem az egészségügyi rendszer nyújtson ellátást és megelőzést mindenki számára, emberi jogként. A meghallgatási, a megértési képesség és a bizalomkeltés, vagyis a figyelem a személyre, illetve a tudományos felkészültség alapvető jellemzője a gyermekorvosnak, fogalmazott a pápa. A szülőknek, akik legdrágább kincsüket bízzák az orvosokra, emberi szempontból megnyugtatást kell adni. A gyermekekhez mosollyal kell fordulni, mert azonnal megérzik, hogy készségesen állunk-e rendelkezésre, vagy valójában nem vagyunk jelen. Jézus a példa, a közelség és a gyengétség forrása. A gyermek kezelésében tartsuk mindig szem előtt Jézus szavait, aki egy olyan korban, amikor nem sok figyelmet fordítottak a gyermekekre, őket jelölte meg példának arra, hogy kik alkotják részét Isten országának, mert értik annak titkait. Jézus kifejezetten vonzotta a gyermekeket, a személyéből fakadó erővel és nyugalommal hívta őket magához. Feltétel nélküli elkötelezettségre van szükség irántuk. Ferenc pápa utalt Franco Panizon orvosra, akire az olasz gyermekgyógyászat atyaként tekintenek, amiért előmozdította a gyermekgyógyászatban az egynapos sebészeti ellátás, a Day Hospital megteremtését, és megnyitotta a családoknak a gyermekgyógyászati osztályokat. Arra buzdította a gyermekorvosokat, hogy tegyenek meg mindent a gyermekekért. A gyermekgyógyászat igazi küldetés, amelyben szükség van az értelemre és a szívre, továbbá sok minden másra a ledolgozott órákon túl. Ezzel a stílussal élve munkájuk keresztény tanúságtétellé válik, mert igyekeznek gyakorolni az evangéliumi értékeket és az egyházhoz tartozás érzését. széles látókörükkel egy jövőbeli igazságosabb egészségügyi rendszer és társadalmi kontextus elképzelésével, a szolgálni akarással, az alázattal és a szakmai felkészültséggel szintén keresztény tanúságot tesznek, zárta beszédét Ferenc pápa az Olasz Gyermekorvosok Szövetségének képviselőihez.
A pápa fogadta a máltai államfőt, az európai integráció kilátásai, a Mediterráneum helyzete. Ferenc pápa csütörtökön fogadta Marie-Louise Coleiro Preca asszonyt, Málta elnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Antoine Camilleri prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolatainak altitkárával. A szívélyes légkörben lezajlott megbeszéléseken a felek utaltak az építő jellegű kapcsolatokra, amelyek összekötik a Szentszéket és a Máltai Köztársaságot. Szóltak az egyház és az állam közötti együttműködésről, a lakosság és a fiatalok emberi, társadalmi, kulturális és spirituális fejlődése érdekében, arra az évszázadokra visszatekintő hozzájárulásra alapozva, amelyet a katolicizmus nyújt az országnak. A beszélgetés során áttekintették a közös érdeklődésre számot tartó témákat, különös tekintettel az európai integráció kilátásaira, a Mediterráneum helyzetére, ezek között tárgyalva a migráció, a fejlődés érdekében való együttműködés és a vallásközi párbeszéd kérdését, tájékoztat a máltai államfő vatikáni látogatásáról kiadott szentszéki közlemény.
A világegyház 9 új boldoggal és 5 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik. Köztük van a 7 román görög-katolikus vértanú püspök. Ferenc pápa március 19-én magánkihallgatáson fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szentélyavatási Kongregáció prefektusát. Az audiencián jóvá hagyta új dekrétumok közzétételét 9 új boldogra és 5 tiszteletre méltó személyre vonatkozóan. Közöttük van a 7 román görög-katolikus püspök, akik a kommunista rezsim idején szenvedtek vértanú halált.
Vasile Aftenie bukaresti püspöki helytartó, Ioan Suzio balásfalvi megbízott püspök, Tit Liviu Kinesu titkos püspök, Valériu Traian Franciu nagyváradi, Ioan Balán lugosi, Alexandru Russu máramarosi és Julio Hosszú kolozsvári püspökök a román kommunista rendszer áldozatai voltak, akiket az akkori hatalom hitük miatt bebörtönzött és megkínzott, és a megpróbáltatások következtében életüket vesztették 1950 és 70 között.
Aftenie 1950-ben az egykori kommunista titkosszolgálat a Securitate egyik kihallgatása idején halt meg. Franciu, Suciu és Kinesu a Máramaros szigeti börtönben hunytak el, ahol a politikai foglyokat tartották. Ott számos román és magyar értelmiségi egyházi vezető volt bebörtönözve politikai és vallási meggyőződése miatt. Hosszút, Russut és Balánt is bezárták. Ők 1955-ben elhagyhatták a hírhedt észak-erdélyi fegyházat, majd ortodox kolostorokban jelöltek ki számukra kényszerlakhelyet, amit nem hagyhattak el. Russut egy évvel később ismét bebörtönözték, 79 évesen a Szamosújvári börtönben halt meg.
Boldoggá avatásukat 1994-ben kezdeményezte a Romániai Görög-Katolikus Egyház, amely a kommunizmus idején illegalitásban működött. A kommunista hatalom betiltotta a Görög-Katolikus Egyház működését, templomait az ortodoxok kapták meg. A vértanú püspököket a román kommunista hatalom arról igyekezett meggyőzni, hogy térjenek át ortodox hitre, de ők kitartottak hitük mellett és nem voltak hajlandók elszakadni Rómától. A román görög-katolikus egyház reményei szerint Ferenc pápa fogja boldoggá avatni a vértanúkat Balázsfalván május 31-e és június 2-a közötti romániai látogatása alkalmával.
A most jóváhagyott boldoggá avatási dekrétumok között szerepel továbbá Isten szolgálója Maria Emilia Riquelme y Zayas rendalapító nő közbenjárásának tulajdonított csoda elismerése, és Isten szolgája Alfredo Cremonesi missziós pap vértanúságának elismerése, akit a hitelleni gyűlöletből öltek meg Myanmarban 1953-ban.
A Szentatya jóvá hagyta a hűséges erények elismerését a következő rendalapítók esetében. Isten szolgája Francesco Maria di Francia, olasz egyházmegyés pap, Isten szolgálója Maria Huber, Isten szolgálója Maria Teresa Camera, Isten szolgálója Maria Teresa Gabrieli, valamint Isten szolgálója a Szentlélekről nevezett Giovanna Francesca.
Ferenc pápa nem fogadta el Barbarin bíboros lemondását. Philippe Barbarin bíboros, Lyon érseke úgy döntött, hogy egy időre visszavonul, miután a lyoni bíróság bűnösnek találta abban, hogy nem jelentette fel 2014 és 2015 között egy pap által évtizedekkel korábban kiskorúak ellen elkövetett visszaéléseket. Barbarin bíboros 2002 óta áll a lyoni főegyházmegye élén.
Ferenc pápa március 18-án hétfőn fogadta Philippe Barbarin bíborost a Vatikánban. A Lyon érsek felajánlotta lemondását, amelyet a pápa nem fogadott el. Az audienciát követően újságírói kérdésekre válaszolva Alessandro Gizotti, a Szentszék sajtótermének ideiglenes igazgatója kijelentette: megerősíthetem, hogy a Szentatya nem fogadta el a Philippe Barbarin bíboros Lyon érsek által benyújtott lemondást. Tudatában van azonban a nehézségeknek, amelyeket ebben a pillanatban az érsekség megél. A Szentatya Barbarin bíborosra bízta, hogy meghozza a legjobb döntést az egyházmegye érdekében. Barbarin bíboros úgy döntött, hogy egy időre visszavonul, és felkéri Yves Baumgarten atyát, általános helynökét, hogy vállalja fel az egyházmegye vezetését. A Szentszék ismét megerősíti: lélekben közel áll a visszaélések áldozataihoz, a lyoni főegyházmegye és az egész francia egyház híveihez, akik most egy különösen fájdalmas pillanatot élnek át.
Kedden délelőtt a lyoni főegyházmegye hivatalos közleményben tájékoztatott arról, hogy Barbarin bíboros benyújtotta lemondását a Szentatyának. Az ártatlanság vélelmére hivatkozva a pápa nem akarta elfogadni lemondását, és rábízta, hogy szabadon döntsön arról, hogy szerintem mi lenne a legjobb a lyoni egyházmegye élete számára. A pápa javaslatára, és mivel a lyoni helyi egyház 3 év óta szenved, úgy döntöttem, hogy egy időre visszavonulok, és a főegyházmegye vezetését az általános helynökre hagyom, fogalmazott Barbarin bíboros. A döntés március 19-től lépett életbe.
Március 7-én Barbarin bíborost a lyoni bíróság bűnösnek nyilvánította, mert 2014 és 15 között nem tett feljelentést kiskorúak ellen évtizedekkel korábban elkövetett visszaélésekről. Az eset Bernard Prenat atyát érinti, az egyházmegye papját, aki a cserkészek lelkészeként a 70-es és 80-as években Lyon külvárosában visszaéléseket követett el több mint 70 fiatal ellen. Barbarin bíborost 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédei azonnal bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.
Az élet és szabadulás istene Martos Balázs atya elmélkedése Nagybőjt 3. vasárnapjára.
Az égő csipkebokor története a Biblia legismertebb elbeszélései közé tartozik. Mit jelent ez a Bibliában, és mi köze van a mi húsvéti készületünkhöz? Az égő, de el nem égő csipkebokornak látszólag csak annyi a szerepe, hogy megállítsa és elgondolkoztassa Mózest. Ennél azonban többről van szó. Mózes valamiképpen a pusztai vándorlás központi eseményét, a Sínai hegynél való szövetségkötést éli át. A bokor és a hegy Héber neve, Szöné, illetve Sinai összecseng. A szövetségkötés idején a népnek éppen úgy tisztelnie és félnie kell a hegyet, amely lángol és füstöl, ahogy Mózes most ezt a különös, lángoló látvány szemléli és tiszteli. Itt Mózes, ott a Sínai hegynél a nép borul a földre. Itt Mózes, ott a nép fél Istenre tekinteni. Isten kezdeményezi a kapcsolatot, ő az, aki rendkívüli jellel megállít és megszólít, ő lesz az, aki szövetséget és törvényt ad, s akivel Mózes, meg az egész nép a küldetés végrehajtásáról beszélget, a törvény megtartását ígéri. S ahogy az Úr jelen volt az égő csipkebokorban, úgy jelenik meg a Sínai hegyen, sőt, úgy lesz jelen Izrael egész vándorútján a szövetség sátrában. Az égő csipkebokornál Mózes előre átél valamit abból, ami Izrael népének sorsa és ajándéka. Mózes a meghívása teszi egészen a nép tagjává. A nép a szövetség által lesz egészen Isten népe, a kivonulás és pusztai vándorlás tapasztalata teszi valóságosan is választott néppé. Mózes Egyiptomban született, a fáraó lánya nevelte fel, neve egyiptomi, apósa midiánita, s most éppen ennek nyáját legelteti. Gyermekkorából nem következik, hogy bárányok legeltetésével töltse az idejét. Helyzete az idegeneké, s első fiának is a Gerson nevet adta, aminek az a jelentése idegen voltam. A pásztormesterséggel Izrael ősatjainak foglalkozásához tér vissza. Isten meghívásával pedig újra küldetést nyer Izraelhez. Küldetése szünteti meg idegen voltát. Izrael Istenével való találkozása az, ami visszaviszi Izraelhez. Istennek a néppel való együttérzése az, ami segít neki újra a néppel együtt éreznie, egészen izraelitává lennie. Isten együtt érez Izraellel. Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából. Isteni tervében egyetlen tettként jelenik meg, hogy kiszabadítsa és kivezesse őket az egyiptomi fogságból, és bevezesse az ígéret földjére. Ennek az útnak a szíve a szövetségkötés a Sínai hegynél. Isten nem csak megszabadít valamitől, hanem felszabadít egy másik, új és teljes életre, amelynek saját örök jelenléte adja meg a teljességét. Akkor majd megkérdezik, mi a neve? Mit feleljek erre? Mózes úgy kérdez Isten nevére, mint aki tudja, a nép már ismeri azt. Ezek majd ellenőrizni akarják, vajon az ő Istenük nevében jön-e vezetni, kiszabadítani őket. Isten ebben a pillanatban nem új nevet nyilatkoztat ki, sőt éppen azt hangsúlyozza, hogy ő az atyák Istene, az az Isten, aki ígéreteket adott, az az Isten, aki úgy megsokasította Ábrahám fiait, mint a csillagokat, s aki most másik ígéretét, a föld az ország ígéretét készül beteljesíteni. Válasza a jelenből születő jövő, az örök élet forrása. Én vagyok, aki leszek, aki veled leszek, aki fel fogom tárni, hogy milyen is vagyok, akire mindig rá fogsz ismerni, amikor megjelenek és megszabadítalak. Szabadulás, új élet, egy új közösség lehetősége, egy új küldetés valósága. Isten neve, amely örök jelen és örök remény. Ezek az ígéretek hívnak megtérésre. Ezekben hihetünk, a megtérés új meg új idejében. Isten életét, lángját kérve a mi szívünkbe, a mi életünk termőfájába is.
Matos Balázs atya emlékedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára, az Élet és Szabadulás Istene címmel. Olaszországi hallgatóink figyelmébe. Digitális tévén is fogható adásunk. A Vatikáni Rádió magyar műsora digitális televízión is hallgatható. Felhívjuk olaszországi hallgatóink figyelmét, hogy a Vatikáni Rádió európai adásait, köztük a magyar műsort, elérhetik a digitális földfelszíni televíziós műsorszóráson keresztül is. Olaszországban a 883-as tévé csatornán hallgathatják meg a magyar műsort este 7 óra 10 és 7 óra 30 perc, illetve reggel 7 óra 40 és 8 óra között.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Híreinkért keressék honlapunkat, melynek címe www.vaticannews.va.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Maria. Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok! Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért.